Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet az Isten tiszteletünkön, és most lépjünk be Istennek a jelenlétébe, és kérjük is az ő jelenlétének az áldását, a 181-es énekünket énekelve. Tőled árad minden áldás. És a 398. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt.
Thank you.
Téged hívunk, várunk, Szentlélek Úristen, jöjj és szentelj meg bennünket, add, hogy az ige szólhasson hozzánk, adj nyitott füleket, add találkozzunk most veled. Amen. Hallgassuk meg Isten szavát, hogy most megszólít bennünket, Ezékiel próféta könyvének első fejezetéből. Ez egy hosszabb ige szakasz, kicsit kapaszkodni is kell, mert egy látomás képeit fogjuk majd látni benne. Minden esetre Isten nagyon fontosnak tartotta annak idején, hogy ez elhangozzon, és hiszem, hogy ez ma délelőtt sincs máshogy. A 30. évben, a 4. hónap 5-én, amikor én a fogságban élő nép között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. A hónap 5-én Jojákin király fogságba vitelének 5. évében szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához, a kádeusok országában, a Kebár folyó mellett, és megragadta őt ott az Úr. Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel, és egymást érő villámlással. Körülötte fényözönnel. A közepéből, a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündöklött volna. 4 élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek 4 arca, és mindegyiknek 4 szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjú láb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. Szárnyuk alatt 4 felől emberi kezek voltak. Mind a 4-nek voltak arcai és szárnyai. Szárnyaik összeértek egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcuk. Volt emberarcuk, de volt oroszlán arca is mind a 4-nek jobbról, bika arca is mind a 4-nek balról, és volt sas arca is mind a 4-nek. Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyaik ki voltak terjesztve. Ez a 2 szárny összeért, egyiké a másikéval, 2 pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahova a lélek akart menni, oda mentek. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Ilyenek voltak az élőlények. Külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az élőlények közt, mintha egy égő fákja lobogott volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. Az élőlények járása, kelése olyannak látszott, mint a villámlás. Amikor néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön, az élőlények mellett, mind a 4 előtt. A kerekek úgy voltak elkészítve, hogy ragyogó drágóköveknek látszottak, és mind a 4 egyforma volt. Úgy készültek, hogy mindegyik kerék közepében egy másik kerék látszott. Amikor jártak, 4 irányba tudtak menni, nem kellett megfordulniuk, mikor jártak. A kerék abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a 4 abroncs körös körül tele volt szemekkel. Amikor az élőlények jártak, a kerekek is jártak mellettük, és amikor az élőlények fölemelkedtek a földről, a kerekek is fölemelkedtek. Ahová a lélek akart menni, oda mentek, ahová a lélek akarta. És a kerekek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. Ha azok jártak, ezek is jártak, ha azok megálltak, ezek is megálltak, és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. Az élőlények feje fölött valami boltozat volt, amely félelmetesen csillogott, mint a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött. A boltozat alatt ki voltak terjesztve szárnyaik, egyiké a másiké felé. Mindegyiknek volt másik 2 szárnya is, ezekkel eltakarták a testüket elől és hátul is. Amikor jártak, olyannak hallottam szárnyaik zúgását, mint a nagy vizek zúgása, mint a mindenható hangja. Hangjuk zúgása olyan volt, mint egy tábor morajlása. Amikor megálltak, leeresztették a szárnyaikat, és egy hang hallatszott a fejük fölött levő boltozatról. Amikor megálltak és leeresztették szárnyaikat, a fejük fölött levő boltozaton fölül egy zafír fényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig egy emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam. Derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül. Derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napokon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Amikor láttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Nem könnyű ezekkel a képekkel szembesülni, de bízunk benne, hogy Isten szent lelke kibontja majd ezeket valamennyire a számunkra. Most imádságban feleljünk arra, amit hallottunk. Édesatyánk, az első gondolatunk ezeket a képeket látva az, hogy a te gondolataid mennyire nem a mi gondolataink, és hogy a te utaid, a te dolgaid mennyivel magasabbak, bonyolultabbak, emberi képzelettel felfoghatatlanok a mi beszűkült látásunkhoz képest. Tényleg, Urunk, csodáljuk a te nagyságodat, csodáljuk a te dicsőségedet, amiből egy picit láthattunk most ebből a felolvasott igéből. Bevalljuk, hogy nem értünk belőle nagyon sokat, de azt mindenképpen értjük, hogy valami csodálatos dicsőség lent körül téged. Nem mástól kapod, nem mások adják ezt neked, hanem ez belőled árad, és a körülötted levő mindenféle teremtmény pedig csak ez fölismeri, és leborul, és imád téged, legyen az angyal, vagy ember, vagy akármilyen más teremtmény. Urunk, mi is ezt szeretnénk most tenni, és szeretnénk bekapcsolódni ebbe a te tiszteletedbe, a te imádatodba. Ezért jöttünk most Isten tiszteletre. Urunk, szeretnénk most magunk mögött hagyni az otthonnak a gondjait, szeretnénk kiszakadni a világnak a rohanásából, a taposásból, és szeretnénk most csak nálad időzni egy picit. Akkor is, hogyha nem fogunk mindent megérteni, akkor is szeretnénk veled lenni. Szeretnénk azzal az alázattal jönni hozzád, hogy nem is akarunk teljes mélységben megérteni téged, mert tudjuk, hogy véges aggyal ez lehetetlen. De kérünk téged most azért, hogy a te szent lelkeddel mondasz magadról, rólunk, amit te szeretnél, és valóban várjuk a te szent lelkednek a megszentelő, megtisztító munkáját is. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád úgy, hogy tudhatjuk, hogy miénk a megváltás, hogy megváltott véren, megvásárolt gyermekekként jöhetünk hozzád, hogy a bűneink sem kell, hogy elválasszanak tőled, mert letehetjük ezeket hozzád, így hozzuk az elmúlt hétnek a terheit, bűneit. Kérünk, hogy vedd el ezeket, szabadíts meg tőlük, és adj igazi, zavartalan találkozást önmagaddal. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, az új énekeskönyvünk 167-es számú énekét énekelve. Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk.
Küld el a lelket, úgy kérünk, Istenem.
az előző igeszakasz mellé még felolvasnék egy részt folytatólagosan Ezékiel próféta könyvének második fejezetéből, az innen következő verseket, és a Szentlélek segítségével majd innen szeretném hirdetni az üzenetét is. Ezt mondta nekem: emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem: emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. Makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én Uram az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédiktől se félj. A csalán és töv is szurkál is téged, a skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettek tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked. Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúl felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének sóhaj meg jajszó volt ráírva. Ezt mondta nekem: emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számot, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem: emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Esetleg a liturgiás lapon már láttuk a mostani igehirdetésnek a címét. Ez így hangzik: beszélni akarok veled. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy már alig vártam, hogy följöjjek a szószékre és elmondjam ezt, hanem hát többről van itt szó. Nyilván Istennek van szava a mindenkori hallgatójához, de egy picit ezen a kifejezésen megtorpannánk. Beszélni akarok veled. Mikor, milyen körülmények között hangzik ez el, vagy mikor szoktuk használni? Ez nem feltétlenül egy bibliai kifejezés csak, hanem a mindennapi életben ezt gyakran halljuk. Megvallom őszintén, amikor nekem valaki ezt mondja, akkor mindig van bennem egy pici görcs, vagy megijedek. Na most mi jön? És hát ez olyan emlékek kötődnek, amikor például a házasságunk elején hát még tanultuk, hogy mit is jelent egy új családban élni, ahol mindenkinek megvan a maga dolga, és hát persze lehet, hogy egyedül vagyok ilyen, de talán más férfiak is hajlanak erre, hogy nem mindig vettem észre azt, hogy hát mivel lehetne valahogy szorgalmasan hozzájárulni a családnak a működéséhez, és hát emlékszem, hogy a feleségem egyszer mondta, hogy beszélni akarok veled. Mondja, drágám, mit szeretnél? Hát, hogy ez így nem fog menni. Hát micsoda? És akkor így összehasonlítottuk a teendőket, hogy kinek mennyi dolga van aznapra, és hát én úgy éreztem, hogy keményen dolgozom, kiteszek magamért. De hát amikor a kettő napirend egymás mellé került, akkor rögtön láttam, hogy hát ez tényleg aránytalan. És hát akkor muszáj valamit barkácsolni rajta. Szintén a házasságunk elején, akkor már az első gyermekünk meg is született, egyszer megint csak ezt mondja a feleségem, hogy beszélni akarok veled. Már akkor húztam egy picit a nyakamat, hogy na most vajon mi következik, milyen aha élmény következik újra. Hát, hogy az éjszakák, hogy vannak az éjszakák? És hogy na, hát az én napirendem az volt, ugye ő otthon volt, csak babázni kellett gyesen, igaz? Én meg dolgoztam, hát csomó csoport így estére jutott, és hogy én mindig későn értem haza este. Hát természetes dolog volt, hogy én megjöttem fáradtan, akkor hát másnap reggel azért az ember megnyújtja az alvást. És ezt így teljesen rendben valónak gondoltam, hogy hát ő úgyis csak otthon babázik, én meg dolgozom, akkor hadd aludjam ki magam én is. Beszélni akarok veled. És hát akkor, hát mi a helyzet? Beszéljünk az éjszakákról. És hát azt mondja, hogy ez így nem fog menni. Mert hogy én éjszaka 2-3 óránként fölkelek a gyerekhez, és kiszívja az életet is belőlem, és hogy reggel meg annyira fáradt vagyok már, és ha az estét is én csinálom vele, meg a reggelt is én csinálom, ezt nem fogom bírni. Úgyhogy hát légy szíves, valahogy szedd össze magad, és a reggelt neked kéne menedzselni. Na hát tanultuk ezt. Most nem mondom, hogy mindig nagyon jeleskedem, de hogy ez a mondat, ez nagyon belém égett, hogy beszélni akarok veled. Amikor ez elhangzik, akkor ez hát mindig egy ilyen vastag betűvel értendő. Valami ilyesmit értünk alatta, hogy amit most akarok mondani neked, az nagyon fontos. A kapcsolatunk szempontjából az nagyon fontos. Azért aztán figyelni kell. Hát itt is, amikor Isten megszólítja Ezékiel prófétát, ezzel szólítja meg őt, beszélni akarok veled. Tudja azt is, hogy valami nagyon fontos dolog fog elhangozni az Úr szájából. Nem csak úgy mond valamit, hanem még ki is hangsúlyozza, most ez következik, tartsd nyitva a füled. És hát amikor Ezékiel megszólítja, akkor tulajdonképpen nem is csak ő vele van beszélni valója, hanem ő a szócsöve lesz, mert beszélni akar az ő egész népével. Ezékiel egy pap, aki az Isten közelében van, és Isten erre hívja el, erre választja ki, hogy az ő üzenetét tolmácsolja azoknak, akik egyébként messze vannak. Beszélni akarok veled. Amikor ezt valaki mondja, akkor mindig valami ilyesmit érzünk mögötte, hogy olyan valakivel beszélek, akinek föl kell erre hívni a figyelmét, mert most nincs itt ebben a mostani együttlétben, találkozóban. Amikor egymás szemébe nézünk, és egy beszélgetés már folyamatban van, akkor nem szoktuk ezt mondani egymásnak. Mindig ezzel kell indítani valaki számára, aki most éppen távol van. És hát ez a helyzet, Isten beszélni szeretne az ő népével, akik távol vannak, többféle szempontból is. Először is távol vannak szívben. Mit jelent ez? Hát egy nagyon nehéz történelmi kor zajlik ekkor éppen. Minden bizonytalan, minden átrendeződik ott Palesztinában és annak a környékén. És hát az addig ismert világ az széthullóban van, egy új születik, de még nem tudjuk, mi alakul ki belőle. Aki korábban erős hatalmasság volt, az asszír birodalom, az recsegve, ropogva széthullott, megbukott, egy új birodalom van felemelkedőben, ezek a babiloniak, az új babiloni birodalom, ez már terjeszkedik is, sőt már, mikor Ezékiel könyve íródik, akkor már, hát már az országba be is törtek, már egy hullám megtörtént a fogságba vitelből, a népnek egy jó részét elvitték, és hát ez a kérdés, hogy most ki van velünk, ki az ellenség? Lehet még esetleg szövetségeseket találni? Talán Egyiptomban reménykedhetünk egy picit? Vagy éppen Egyiptomtól kell jobban félni, és lehet, hogy akkor a babiloni birodalomtól remélhetünk picit többet? Hogy fogunk tudni életben maradni? Hát egy ilyen bonyolult korszakban íródik Ezékiel könyve, egy ilyen bonyolult időszakot él akkor az Isten népe. Élünk-e, halunk-e? Ez nem egyértelmű kérdés ezekben a napokban. Mint nép, megmaradunk, vagy nem maradunk meg? A szomszédos nép, Izrael országa, ugye a kettészakadt királyságnak az északi része, eddigre már hát beolvadt szépen az asszír kitelepítés következtében, más népek közé, mint állam megszűntek létezni. Mi vajon megmaradunk? Ezek a kérdések ott zakatolnak akkor Júda országában, az Isten népe között. És hát ebben a korban természetesen az ember keresi a kapaszkodókat. Szeretne valami biztos dologba markolni. És hát néha az ember azt is érzi, hogy muszáj megfelelni annak, aki nálunk erősebb. És hát ez például abban jelent meg ott ebben a korban, hogy ugye a leigázó országok azt mindig nagyon jó néven vették, hogyha hát az ő isteneiket az elnyomottak is úgy elismerik. Hát ha már győztünk fölöttük, biztos, hogy a mi isteneink erősebbek az ő isteneiknél. Úgyhogy hát legyetek szívesek akkor ti is beállni ebbe a kultuszba. Ti is ismerjétek el a mi isteneinket. Ti is mutassatok be mindenféle áldozatokat. Kövessétek a mi vallásunkat. Minimum integráljátok a tiétekbe. Megtarthatjátok a tiéteket is, de a miénket el kell ismerni. Ezek nagyon erős elvárások voltak, és hát ha nem is voltak nagyon kimondva mindig, de ezt tudták, hogy ezzel tartozunk. Ha életben akarunk maradni, így lehet megúszni, így lehet valahogy valami pici irgalomra számítani. És hát azt olvassuk a most például Ezékiel könyvében is, hogyha ahogy a kalauz szerint, hogyha valaki a bibliaolvasó kalauz szerint olvassa az igét, naponta akkor az Ezékiel könyvét kezdtük el most nemrég. Picit kezdcsinálónak is, vagy bevezetőnek is gondoltam hozni ma délelőtt ezt a részt. Hát Ezékiel könyvét olvasva ezt látjuk, hogy hát ők engednek a nyomásnak. Ők próbálnak boldogulni, úgy, ahogy tudnak. Hát ha ez az elvárás, akkor mi nagyon picik vagyunk, nagyon gyengék vagyunk, mi nem tehetjük meg, hogy dacoljunk a nagy babiloni birodalommal. Úgyhogy hát engedelmeskedünk. És van olyan látomás, amikor Ezékiel, bár helyileg nincs ott, de mégis kap egy bepillantást, hogy mi történik Jeruzsálemben, a jeruzsálemi templomban, azon a helyen, amit az Isten kiválasztott magának, hogy az, ott minden őróla szóljon, és az ő népe találkozon ővele, hát ott mindenről volt már szó, csak az Istennel való kapcsolatról nem. Az élő Istennel való kapcsolatról már nem volt szó, hanem hát a megfelelési kényszer, az új istenek, az új isteneknek járó kultusz, ez volt, ami ott történt. Ez a nép távol van, szívében is nagyon távol van Istentől. A bonyolult szövetségi rendszerek, a bonyolult elvárások között igyekeznek valahogy boldogulni. És hát persze most ugye jó hívőként mondhatnánk, hogy igen, elhagyták az Istenüket. Nem szép dolog. De vajon, hát nem tudom, hasonló helyzetben hogyan forgolódnánk. Könnyű innen most ennyi idő elteltével elítélni ezt a hozzáállást, de azt gondolom minden korban természetes dolog, hogy az ember igyekszik józanul gondolkodni. Főleg, hogyha az emberen még felelősség is van, a vezetésnek a felelőssége. Hát akkor muszáj mérlegelni. Nem ugyanezt tesszük mi is, amikor a sárga csekkek között szortírozunk meg, sorrendet állítunk föl. Azzal tudunk számolni, ami van. És hát a számok azok ilyen könyörtelen dolgok, hogy nem érdekli őket, hogy most mi hogy érezzük magunkat tőlük. Nem kell őket elítélni, mert hogy emberek voltak, és mi is emberek vagyunk. Lehet, hogy nem ugyanezen a szinten, de mi is kötünk kompromisszumokat. Mi is igyekszünk boldogulni. Beszélni akarok veled, mondja az Isten. És ebben benne van ez, hogy most ne csak a láthatót nézd, most én akarok veled beszélni. Az, hogy kik uralkodnak körülötted, hogy kinek mekkora hadserege van, hogy mekkora az adó, amit ki kell fizetni, ezek mind a látható dolgok. De most nézzetek túl a látható dolgokon. Most ne csak a láthatót nézd, hanem a láthatatlan valóságot is. Gyere hozzám, és nézz az én szememmel. Erre kap meghívást Ezékiel próféta. Tehát távol van az Isten népe szívben is, és távol van az Isten népe térben is. A hely megjelölés Ezékiel próféta könyvének az elején, ugye a Kebár folyó mentén. Itt kap egy küldetést az ott levő zsidók között a próféta. Hát ez az Eufrátesznek az egyik csatornája, ez a Kebár folyó Nippur város mellett, Babilontól délre, és már ez előrevetíti azt is, hogy nem otthon Izraelben, nem is a templom közelében, hanem valami nagyon távoli vidéken kellő neki az Isten üzenetét tolmácsolnia. Igen, addigra már elkezdődött a lakosságcsere. Akkor már elkezdődött az, amitől nagyon lehetett félni, hogyha erősebbek nálunk, akkor nem csak meghódítanak, hanem még a gyökereinktől is elszakítanak minket. Három hullámban történt a zsidó nép fogságba vitele, ezek közül egy már megtörtént, és már egy jó része a zsidó népnek ott él, kitelepítve sok száz kilométerre az otthonától. Beszélni akarok veled. Térben is messze vannak. Térben is szokatlan ez az állapot, kizökkenve a mindennapokból. De Isten beszélni szeretne az ő népével. És ugye mondtuk, hogy nem csak a nép, hanem mint szócső Ezékiel is megszólított, nem is csak azt az üzenetet kapja, amit majd neki tovább kell adnia, hanem ő személyesen is kap Istentől való megszólítást. Neki magának is azt mondja, beszélni akarok veled. Mondhatjuk, hogy Ezékiel próféta is valahol távol van még, nem feltétlen Istentől. Őt úgy ismerjük azért az igéből, hogy egy Istenért égő szívű ember. De most még ő is távol van, ha más nem, attól a küldetéstől, amelyre ő elhívást kap. Ő papi származású, papi hivatásra készül, Tudjuk, hogy az kiváltság volt, a megfelelő családból kellett születni, ugye az Áron leszármazottai közül kellett lennie. Egy komoly odaszánt élettel járt mindez. A papoknak ugye nem volt külön földbirtokuk, meg nem úgy keresték a kenyerüket, ahogy Izrael többi része, hanem hát ők a templom körüli szolgálattal keresték a kenyerüket tulajdonképpen. Tehát ők a közvetítésben segítettek, a mindenkori hívő ember és az Isten között segítettek kapcsolatot teremteni. És ez kitöltötte a mindennapjaikat. Annak idején ennek része volt az áldozat bemutatás, az áldás továbbadása, stb. Hogyha a Mózes könyveit olvasuk, részletesen le van írva, hogy mi a papoknak a teendői. És hát ő erre készül, ez kitölti az ő életét. És elképzeltem azt, hogy ahogyan az ősei, ő is majd a jeruzsálemi templomban ott fogja majd az áldozatot egy szép napon bemutatni, majd ő fogja megáldani a népet, stb. És Isten meg valami egészen új dologra hívja őt. Azt olvasjuk, hogy hát ha jól értjük, itt vitatkoznak a kutatók, hogy körülbelül, hogy erre vonatkozik-e, de úgy tűnik, hogy 30 éves Ezékiel akkor, amikor ezt az elhívást kapja. Ez pont az az életkor, amiről azt gyanítjuk, hogy akkor álltak be a szolgálatba a papok, ilyen idős korukban. Ő kezdeni a hivatalát, amire készült egész idáig, amit tervezett, és Isten pedig egy egészen másfajta elhívást ad neki. Azt mondja, hogy te nem Jeruzsálemben leszel, hanem téged a fogságban élő néphez viszlek, és ott fogod az én üzenetemet tolmácsolni. Beszélni akarok veled. Innentől kezdve ez így fog működni. Én beszélek veled, te mondod nekik. De nem otthon Jeruzsálemben, nem abban a hivatásban, amire te készültél. Jók voltak a te terveid, de nekem más terveim vannak. Beszélni akarok veled. Ezékiel is ezen a ponton még messze van attól, amit Isten készít az ő életében, de Istennek szava van. És amikor Istennek szava van, az mindent fölülír. Fölveti ez azt a kérdést is, hogy vajon a hívő életünkben mennyi a rugalmasság? Mennyire vagyunk mozdíthatók? Vajon mennyire ragaszkodunk a belátható dolgokhoz? Én bevallom őszintén, hogy mindig szeretem, amikor kiszámítható dolgok történnek. Amikor előre, akár évekre belátom, hogy mi fog történni. Hogy ha most ez a szolgálatom, akkor vajon jövőre is ez lesz-e? Nem baj, ha más, nem baj, ha bővül valamivel, de időben tudjak róla. Ahol most élek. Esetleg el tudom képzelni, hogy valamikor máshol kell majd élni, de hogy akkor is időben tudjak róla. Tudjam azt, hogy képes leszek rá. Ha új feladatokat kell majd végeznem, talán ezt mindannyian érezzük, mikor egy munkahelyváltás vagy ilyesmi megkörnyékez bennünket. Nem baj, ha kell új dolgokat csinálni, de képes leszek rá? Jó előre ezt szeretném tudni. Akkor érzem magam biztonságban. Mekkora a beépített rugalmasság az életünkben. Ezek ilyen nagyon készül, és Isten pedig, mint aki most éppen távol van még attól a feladattól, amire őt elhívja, azt mondja, beszélni akarok veled. Fontos kérdés, ez mi tart meg bennünket? Mi adja a biztonságot a számunkra? Egy nagyon fontos üzenet Ezékiel könyvében, hogy amit Jézus az új szövetségben valahogy így fogalmaz meg, hogy ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. A fogságba menő népnek valahol ezt meg kell tapasztalnia, hogy ami stabil, ami a biztonságot jelentette eddig nekünk, azt el kell engedni. Ragaszkodhatunk a templomhoz, ragaszkodhatunk a szent városhoz, Jeruzsálemhez, ragaszkodhatunk a szétosztott örökséghez, hogy ez melyik törzsnek a területe éppen, és az őseink is itt éltek, stb. De hogy ezt el kell engedni. És most nem marad más, csak az Isten marad a számunkra. A fogságban, az idegen körülmények között. Ott már ebben az időszakban meg kell tanulni ezt az Isten népének, hogy a látszat, meg a mítosz az nem a valóság. Volt egy időszak, pont a fogságba vitel környékén, amikor ez egy bevett gondolkodásmód volt, hogy hát ha itt van a szent város, ha itt van a templom, ez az Istené ez a hely, ez biztos nem fogja elfoglalni az ellenség. Azért ez biztos megmarad. Ezékiel papként mondjuk gondolhatta volna, hogy hát az egész országot elpusztítják is, ez mégis az élő Istennek a temploma, én pedig pap vagyok az élő Isten templomában. Hát már csak nem történik ilyen borzasztó dolog. És pont ezt kell megtanulni az Isten népének, hogy nincs olyan, amit meg tudunk tartani, amire reménységgel nézünk, amihez esetleg babonás hit fűződik, hát azt is el kell engedni. és nem marad más, csak az Isten, aki beszélni akar velünk. Az üzenet pedig így hangzik, és ez annyira hangsúlyos Ezékiel könyvében, hogy 65-ször fogalmazódik meg benne, akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Amikor ezt mondja, akkor Ezékiel ezt ebben a csodálatos látomásban látja. Én amikor elkezdtem rendszeresen olvasni még gyerekfejjel a Bibliát, az egyik legelső könyv, amivel találkoztam, az Ezékiel könyve volt, és hát majdnem le is tettem ezzel a lendülettel, mert hogy annyira érthetetlen és annyira furcsa, bizarr volt az egész. És hát nem tudom, mennyire vagyunk vizuális alkatok, azért ezeket a sok arcú, sok szárnyú, sok kezű, minden irányba néző, minden irányba lépkedő vagy guruló, nehéz megfogalmazni, lényeket látjuk, akkor nehéz elképzelni, hogy egyrészt, hogy értelme van, meg hogy valami üzenete van ezzel az Istennek. De mégis, ez a bepillantás, amit enged Isten Ezékielnek, bekukkantás a láthatatlan világba, ez egy nagyon komoly üzenetet hordoz, ami majd újra és újra vissza fog térni ebben a könyvben, akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Tulajdonképpen egy trónt látunk. Egy trónt látunk, de érdekes, hogy nem ez ragadja meg legelőször a figyelmét, hanem ezek a különleges lények. Ezeket lerajzolni, lefesteni lehet, hogy még félelmetes is lenne. Ezékiel sem akarja megölelni őket. Ő is távolságot tart tőlük, és számára is picit ijesztő a látvány. De azt is lássuk meg, hogy képeket lát. Amikor ő beszél róla, nem azt mondja, hogy oroszlánfejű embert látott, hanem úgy beszél róla, hogy láttam valamit, ami olyan volt, mintha így nézett volna ki. Tehát valójában emberi kategóriákkal nehezen visszaadható képeket lát, próbál valamit ebből lefesteni, de hát ez olyan megfoghatatlan, olyan túlvilági. De mégis a képek arról beszélnek, hogy csodálatos lényekkel találkozik, akik élnek, intelligenciával rendelkeznek. Azt látjuk, hogy négy arcuk van, mindegyik valamelyik kategóriája a teremtettségnek, ugye az embert azt értjük, van oroszlán arc, ugye az állatok királya, a ragadozó királya, akkor van bika arc, azt mondják, hogy a háziasított állatoknak a csúcsa, sas arc, a repülő állatoknak, a madaraknak a királya, a levegő királya. Tehát mindenféle szempontból a teremtettség csúcsán állnak ezek a lények. Hatalmasak, dicsőségesek, azt olvasjuk, hogy fénylenek, ragyognak, amikor megszólalnak, a szavuk is tekintélyt parancsol, a szárnyuk úgy zúg, mint a szélvihar. Hatalmas lények, és lenyűgözi ezeknek a látványa a prófétát. És milyen érdekes, hogy amikor ezeket látja, akkor bár lenyűgözi a látvány, mégiscsak a trónnak a lábát látja. Mert hogy ezek azok a lények, akiken az élő Istennek a trónja áll. Ők hordozzák az Isten dicsőségének a trónját. Ezt most megint nem annyira vizuálisan kell elképzelni, hanem csak gondolatot vigyük magunkkal, hogy lát valami egészen elképesztő dicsőséget, ami lecsapja őt a lábáról, és ezek a lények még csak az élő Isten trónjának a hordozói. Mennyire dicsőséges az a valaki, aki a trónon ül. És azt olvassuk, hogy ragyog a dicsőségtől, hogy betölti a dicsősége a teret. Nem talál rá szavakat a próféta. A kép is erről beszél, és majd újra és újra vissza fog csengeni a könyv során, majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Egy olyan korban, amikor mindenki más úr volt ott Izrael körül, csak éppen az Isten nem, Isten azt mondja, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És miközben ezt az ígéretet teszi, aközben maga az egész kép erről beszél, hogy nem távolról mutatom én ezt majd meg nektek, nem megleckésztetlek titeket, hogy ti majd megtudjátok, hogy én akkor is úr vagyok, mint ha valami kis király szeretné érzékeltetni a maga hatalmát. Pedig a külső jelek, mintha erre utalnának, éppen fogságba kerül az Isten népe. Úgy tűnik, mintha ugye egy Istentől eltávolodó, elszakadt állapotban ők fogságba mennek. Úgy tűnik, mintha Isten most valami jó nagy leckét akarna tanítani ennek a népnek. Iskoláztatja őket. Na majd meglátjátok, hogy csak én vagyok az Úr, akármit is gondoltatok másképpen. De közben ez nem lenne igaz ebben a formában, mert a képben ezt látjuk, hogy Isten nem távolról mondja mindezt, hanem pont ott a Kebár folyó mentén, a fogság helyén mutatja meg a prófétának azt, hogy hát itt van az én trónom. Az én trónom ezeken az élőlényeken áll, akik kerekeken gurulnak, és az mobilis, akármelyik irányba tud menni, ez legalább háromszor vagy négyszer benne volt az igében, hogy még csak meg se kell fordulni, akárhova el tudják vinni az én trónomat, akárhol meg tud jelenni az én dicsőségem, akárhol meg tud nyilvánulni, hogy én úr vagyok, bármilyen körülmények között. Ez a nép ott van a fogságban, és ezt tapasztalja, hogy széthullott az egész világ körülöttünk, ami a biztonságot jelentette, ami az örömünket adta, mindent elvesztettünk, itt vagyunk az idegenben, megsemmisülünk, mi lesz velünk? De az Úr dicsősége itt is itt van, megmutatja Ezékiel a profétának, és aztán ő pedig továbbadja ezt a népnek. És ez a nagy üzenet, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És csak előre tekintve három támpontot szeretnék adni Ezékiel könyvéhez, hogy erről fog szólni az egész könyv, hogy a Isten népe megtudja, hogy az Úr az Úr. Három különböző dologból, három nagy része tagolódik ez a könyv. Először Jeruzsálem pusztulásából fogjátok megtudni, hogy az Úr az Úr. Isten megmutatja maga dicsőségét, szentségét, és megmutatja azt, hogy hát aki kihagy engem az életéből, az nem is marad meg. Én vagyok a megmaradás, én vagyok a megtartatás. Ezt meg kell tanulni az Isten népének. De aztán utána van folytatás, megtudják azt, hogy az Úr, abból, hogy akik őket bántják, azok fölött az Isten ítéletet tart. Isten egy időre átadja az ő kezükbe, a saját szándékuk szerint ők kizsákmányolják az Isten népét, fogságba viszik, de nem az ővék az utolsó szó. Isten igazságot szolgáltat. És az igazságé lesz a zárszó. Megtudjátok, hogy az Úr. És az utolsó része a próféta könyvének majd erről fog szólni. Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a hazatérésből, mert hogy olyan is lesz. Lesz hazatérés. És a fogság ideje az egy átmenet, amivel nekem célom van, megtisztítalak benneteket, átformálok benneteket, újra életképessé teszlek benneteket, helyreállítalak titeket, és aztán majd visszaviszlek titeket a saját földetekre. Miben nyilvánul meg az, hogy az Úr nem távolról leckésztet? Hát, hogy ő közösséget vállal. Ugye a trónus is kerekeken gurul, de még hogyha ezt nem is látja mindenki, akkor is közösséget vállal, mert Ezékiel is fogságba megy. Ezékiel is ott van az Úr küldötteként ezek között a népek között. Megtehetné Isten, hogy az övéit kiemeli ebből a masszából. Te nem voltál hozzám hűtlen, téged másra használlak. Neked megkegyelmezek, te maradhatsz a kényelmes otthonodban. De Isten azt mondja, hogy Ezékiel, neked is el kell menni. Te fogsz ott engem képviselni. Te fogod biztosítani, hogy ez a nép velem találkozzon ott. És hát így kerül Ezékiel is a fogságba, és közösséget vállal az Isten rajta keresztül is ezzel a néppel, hogy hallható legyen az ő szava ott, és mi most már az új szövetség népeként úgy is vissza tudunk nézni erre, hogy az Isten közösség vállalásából még többet látunk. Ezékiel csak fogságba megy, de van olyan is, az üdvtörténet során ez is elkövetkezik egyszer, amikor Krisztus a menny dicsőségét elhagyja, leszáll a trónról, elhagyja a menny dicsőségét, és megszületik abban az istálóban. Saját testében tapasztalja meg a földi életnek minden küszködését és bánatát. És amikor a földi élet során mindvégig, aztán pedig legtökéletesebben a kereszten mindezt az egészet elhordozta, hát akkor valóban megmutatta azt, hogy mindezekben ő tényleg Úr. Ez a kitekintés lesz hazatérés, amikor mindenki meglátja majd, hogy ő az Úr, azok is, akik fogságba vitték őket, de addig se tétlenül várunk, hanem azt mondja, hogy itt van az én trónom veletek, ezek között a körülmények között. És azt gondolom, ez nagyon nagy biztatás nekünk, mert nem tudom, hogy kinek mi ad reménységet. Nagyon csúnya, eldurvult időszak következik. Tudjuk azt, hogy választások jönnek, kampány következik, egyre csúnyább szavakat fognak majd egymás fejéhez vágni különböző politikai szereplők. Tudjuk azt is, hogy a társadalmunk mennyire polarizált, és valaki vagy ide tartozik, vagy oda, és van egy ilyen ki nem mondott viszonyulás, hogy a másik az biztos rossz. Anélkül, hogy bármilyen módon is szeretnénk állást foglalni, azt mondhatjuk, hogy nem az adja a biztonságot, amit emberektől, erőktől, politikai szereplőktől várhatunk. Hogyha láthatóban bízunk, azokat el kell egyszer engedni, meg azokat ki lehet tekerni. Ők akár melyik oldalon állnak, el tudnak bukni. Lehet, hogy a legjobb szándékkal állnak azon az oldalon, de akkor is véges emberi lények, akik lehet, hogy nem is tudják jól, hogy hosszú távon mi az, ami hasznára válik, akár nekik, akár az általuk vezetetteknek. Ezékiel könyve egy olyan korban fogalmazódik meg, amikor minden látható reménység szerte foszlik, Jeruzsálemet is elfoglalják, az egész nép végül fogságba kerül, de Isten megmutatja ott, hogy megtudjátok, hogy az Úr az Úr. Miken visz Isten keresztül bennünket? Szerintem egyénenként változik. Biztos lesz sok minden, amiben akár sorsközösséget is vállunk egymással, mert együtt ér bennünket. Lehet, hogy lesznek a mostaninál nehezebb idők is, nem tudjuk. De a személyes életünk hullámzásában is, jó, hogyha ezzel a szemmel tudunk körbenézni mindig magunk körül, hogy a körülményeinken keresztül Isten erre tanít bennünket. Az Úr az Úr. Ez adhat reménységet akkor, amikor munkahelyi gondokkal küzdünk, amikor a családunk széthullik, amikor ravatal mellett kell megállni, amikor nehéz diagnózisokkal kell szembenézni. Jó, hogyha erre van nyitva a szemünk, Isten most akarja ezeken keresztül is megmutatni, hogy az Úr az Úr, ezt úgy teszi, hogy ő itt van, az ő trónja itt van velem. És hogyha kevés az én erőm, az csak azért jó, mert akkor szembesülök vele, hogy nem ez fog engem megtartani, hanem az Isten ereje. Záró kérdéseknek ezeket szeretném megfogalmazni, vagy útravalóul készíteni a hétre. Milyen hatások akarják elfeledtetni veled, hogy Isten az Úr? És a másik kérdés, hogy színezi át ezeket a körülményeket, ha tényleg Úrnak látod őt? Amen. Válaszoljunk most az igére a 111-es énekünk éneklésével, az új énekeskönyvből, mely így kezdődik, Király vagy. Thank you. Ez a mi hitvallásunk is, meg a mi reménységünk is, Urunk, hogy Te király vagy. Áldunk azért, mert a Te dicsőséged nem rajtunk múlik, de mégis bekapcsolódhatunk a Te dicsőségedről éneklők közé, a mennyei Isten tiszteletbe is. Urunk, megvalljuk neked azt, hogy tényleg szeretjük látni azt, amiről éppen gondolkodunk, és annyira meghatároznak bennünket a szemünkkel látható dolgok, a mi értelmünk által felfogható folyamatok. De érezzük azt, hogy a világ ennél bonyolultabb. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak azzal szembesítesz bennünket, hogy ez a világ bonyolult, és sok minden megtörténhet benne, és nem mindig úgy alakulnak a folyamatok, ahogy mi ezt el tudjuk képzelni, vagy betervezni, hanem Te ezzel az igazsággal szembesítesz bennünket, hogy Te mindezek fölött Úr vagy. Hogy Te akkor is Úr vagy, amikor ennek pillanatnyilag talán semmi látható jelét nem érzékeljük. Hogy Te akkor is Úr vagy, amikor éppen fáj. Urunk, imádkozunk most azért, hogy amikor hordozzuk ezeket a terheket, fájdalmakat, próbákat, akkor tényleg nyisd ki a szemünket erre, hogy Te ott vagy. Köszönjük ennek a képnek minden bíztatását, és tényleg szeretnénk ebből erőt meríteni, hogy nem vagyunk távol tőled, amikor szenvedünk. Nem vagyunk távol tőled akkor sem, amikor talán minden okunk meg lenne a félelemre is. Köszönjük, hogy a Te trónod mindezek fölött áll, és hogy Te ülsz a trónon. Hogy nem valami számunkra felfoghatatlan lény, valami teremtmény, hanem akitől minden teremtmény származik. Téged se tudunk felfogni, a Te utaid magasabbak a mi gondolatainknál, de annyit már tudunk rólad, hogy Te mindennél jobban szeretsz bennünket. Hogy Te közösséget válasz velünk. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy Te eljöttél erre a földre, és megmutattad, hogy a szenvedésben is közösséget válasz velünk, és hogy neked van is megoldásod a szenvedésre. Köszönjük, hogy ami nekünk fáj, azt Te ismered. És most így hozzuk eléd a terheinket, és hozzuk eléd azokat, akik kifejezetten érzik a szenvedésnek a súlyát most. Kérünk Téged a betegeinkért, kérünk a betegeket ápolókért, kérünk a széthulló családokban levő szenvedőkért, legyenek felnőttek vagy gyerekek. Imádkozunk azokért, akik kifelé mennek ebből a földi életből, és szembe kell nézni az elválással, és imádkozunk azokért is, akik pontosan őértük aggódnak, és szeretnék még minden emberi erővel itt tartani őket, mert fontosak a számukra. Urunk, Te ismered a mi szenvedéseinket, és köszönjük, hogy Te itt vagy velünk ezekben, és szeretnénk elhinni, akkor is, hogyha nem mindig látjuk, hogy Te Úr vagy ezekben. Kérünk Téged, hogy valami számunkra érzékelhető módon utasd ezt meg, hogy amikor a mi hitünkkel Úrnak nevezünk, akkor köszönjük, hogy te meg is adod nekünk azt, hogy a Te Úr voltodból származó minden erő a miénk legyen, hogy leküzdjük ezeket az akadályokat. Köszönjük, hogy Te keresztül viszel ezeken bennünket, és köszönjük, hogy még ha a legnehezebbeken viszel keresztül, akkor is a túloldalon is Te vagy. Így akarunk szembenézni azzal is, amikor majd mi fogunk elmenni erről a földről. Az egyetlen, ami olyankor megmarad nekünk, az, hogy Te Úr vagy. Hadd legyen már most a mindennapokban az egyetlen igazi reménység, a mi reménységünk is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró éneke, a 12-es számú ének legyen az új énekes könyvünkből, az utcák megtelnek majd, ezt énekeljük fennállva.
utcák megtelnek majd fenséges dicséretettel. Városunk népe így kiált, halleluja! Nemzetünk térre hull és leteszi életét a kezedbe. Minden nép lábadhoz borul, Jézus!
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot mindenkinek!